Jó napot kívánok! Csendesedjünk el! Lássuk a részleteket! Első fejezet folytatása következik, amihez a maradék lapokat, de csak az első fejezethez magammal hoztam, aki nem hozta magával, onnan vehet, hogy tudjon jegyzetelni. Tehát az első fejezet folytatása, de nem ott, ahol abba hagytuk. Ennél a diánál szeretném folytatni, aminek az a címe, információ csokornak, hogy változók relevanciája, hozzá lehetne tenni, hogy változók a regressziós modellben, relevanciája, mennyire fontosak, mennyire nem fontosak, bent tartandók, megőrzendők a modellben, vagy elhagyandók a modellből, hogy is lehet mondani, irrelevánsak. A tábla, hát, hogy is mondjam csak, nagyon fontos. Tele van olyan információval, számanyaggal, amiknek majd a reprodukálása adott esetben önöknek manuálisan is kalkulátorral követelmény lesz. Tehát szándékom végigmenni ennek a táblán minden kis információján. A tábla megismétli azt a modellt, amelyet bevezettük a többváltozós regresszió kérdéskörét, modelljét, tehát azt a emlékeim szerint, szám szerint 642 budapesti vagy budai használt lakások kínálati járának az alakulását. Idézzük fel szépen a modellt, hát a baloldali első oszlop ezt teszi, fölidézi a modellt. Konstans tagot szerepeltettünk, első magyarázó változó alapterület. Látják a paraméterét, a 0,309, tehát megismétlésre kerül az a modell, ami a második dián már egyszer az előrejelzés illusztrálásakor szerepelt. Utána haladunk lefelé a táblán, pont, elérkezünk a hetedik magyarázó változóig, tehát a nyolcadik paraméterünkig, a tájolásnak az 1,449-es paraméteréig. No, hát a kérdésfeltevés a következő, változók relevanciája vagy irrelevanciája. Mely változók járulnak hozzá leginkább ahhoz a 81%-os magyarázó erőhöz, amit már számszerűsítettünk a korábbi diákon. Ők természetesen megőrzendők a modellben, és mely változók azok, nem biztos, hogy vannak ilyenek, mely változók azok, amelyek adott esetben fontos a szóhasználat, úgy hagyhatók el a modellből, és akkor, vagy azért, mert ha kivesszük őket a rendszerből, akkor a determinációs hányad, tehát az R-nézet, a determinációs erő jelentősen nem mozdul meg. Hogyha kiveszem és nem mozdult meg a modell, akkor ő nem kell a modellben, de hogyha kiveszek egy változót, például mert a szobaszám lesz ilyen, vagy a félszobák száma, kiveszem a modellből, és lezuhan az R-nézet, akkor az a változó fontos a későbbiekben, ugye, mert jelentősen megmozdítja a modell környezetét. Tehát a kérdés feltevés, hogy melyiket hagyjuk meg, melyiket dobjuk ki a modellből. Ehhez egy kettős megközelítésre kell felhívni a figyelmet, és ezt a kettős megközelítést tükrözi a koeficiens és a standard hiba oszlop. Ja igen, eléggé el nem ítélhető módon elfelejtettem mondani, hogy az információ ebben a táblában kétirányú, kettős. Az első blokk hipotézis vizsgálati eszköztárra fog épülni, hogy döntsek a változók sorsa felől. A második blokk az pedig egy ilyen nem hipotézis vizsgálati, nem valószínűség elméleti megalapozottságú, hanem egy heurisztikus, nagyságrendek értelmezésekhez kötődő blokk lesz tehát a diának a címében feltett kérdésre a válasz ezen a kétféle irány mentén kerül majd megfogalmazásra, és amit most belekezdtem itt, az a első blokkunk, az a hipotézis vizsgálati megalapozottságú szelektálás a változó körében, és ehhez az első két oszlopunk fontos, a koeficiens és a standard error információ. A koeficiens az majd a statisztikai programcsomagukban, vagy az ökonometri programcsomagukban a modell, a minta alapján a program által becsült paraméter pontbecslését fogja jelezni az a koeficiens. Mint látják, ez itt konkrét számértéket nyert. ez a nulla, ki is mondom a paraméter értékét, a alapterületnél ez a 0,309, amit már értelmeztünk, hogy 309.000 forint. És itt hívnám fel a figyelmet, hogy hogy társul hozzá a standard hiba, és a kettő együtt a változó releváns vagy irreleváns voltát, hogy támasztja alá, vagy nem támasztja alá. Hogyha másik 642 lakás adatát töltöttem volna le a webről, vagy másik 1000-ét, vagy 10000-ét, vagy a fele tudja mennyit, másik mintát vettem, újabb mintát vettem volna, stb., és vettem volna a fáradtságot, költséget, hogy újra számítsam ezt a 0,309-et, akkor nem 309-et kaptam volna, hanem mit tudom én, 0,4-et, vagy 41-et, vagy akármennyi valami mást. Tehát a pontbecslés megváltozott volna. Tehát ennek a koeficiensre mondható a terminológia, hogy mintavételi ingadozásnak van kitéve, mintavételi szórása van a koeficiensnek, amiből én egyet látok, mert nyilván egy mintára támaszkodva fogom becsülni az alapterületnek a hatását, nem ismétlem meg ezerszer a mintavétel, de tudom, hogy mást kapnék, és erre rendelkezésre áll olyan formula a későbbiekben a képletgyűjteményben, hogy egyetlen minta adatai alapján erre egy becslést tudok adni, hogy ez az elképzelt szórása ennek a koeficiensnek, ha nem 309 lenne, hanem valami más, mennyi lenne éppenséggel. Tehát a standard errornak most praktikusan a képlete tök mindegy, a jelentése fontos számunkra, hogy egy becsült mintavételi ingadozásnak a kép. Nos hát, a kettő információt összekapcsolva jutunk el a változóban, mennyire bízom meg az előrejelzés során, tehát hogy releváns-e. Egyrészt a koeficiensnek a nagyságrendje. A koeficiens lehet pozitív is, meg negatív is, mert pozitív korreláció és a negatív korreláció is jelentős lehet. Ha megnézzük az emeletnek negatív a hatása, ott negatív korreláció van, negatív a paraméter, a összes többi a modellben pozitív előjelű koeficiens. Azt akarom mondani, hogy abszolút értékben minél inkább jegyezzék meg a szóhasználatot, zéró távoli, tehát emelkedik az abszolút értéke egyre magasabb értékek irányába. Nyilvánvalóan, miután ez egy marginális hatás, az alapterület hatása egy vizsgált jelenségre, akkor fontos a változó, ha mozdul az alapterület egy négyzetméterrel, és ennek hatására jól megmozdul a kínálati ár, akkor nagy a paraméter. Hát, hogyha zéró közeli a paraméter, vagy zéró a paraméter, és zéró közeli koeficiens becslés erre utal, az azt jelenti, hogy ez az érzékenység vizsgálatban megmozdul az alapterület, és semmi hatása nincs a kínálati ára. Akkor a változó irreleváns, akkor nem fontos. Tehát az egyik megközelítésünk azt megnézni, hogy az a koeficiens, aminek egyébként mértékegysége van, ha megnézik, az 309.000 forint a válasz egy négyzetméter hatására, a mértékegysége van, és tehát eldönteni azt, hogy ez nagy vagy kicsi, zéró távoli vagy, mert a másik az meg majd szobaszámnak a hatását mondja, persze az is majd millió forintban, de ezeket így összevetegetni viszonylag nehéz, tehát mégis az alapkérdés az, hogy meg kell ítélnünk egyfelől, hogy ez a koeficiens, aminek látjuk a konkrét számértékét a 642 adat alapján, ez mit sugal? Zéró távoli valódi koeficiens értékre utal, vagy zéró közeli sokassági, soha meg nem ismerhető valódi koeficiens értékre utal. Tehát az első vizsgálati szempontunk, hogy elegendően nagy-e a paraméter, már úgy értem, hogy a hatása, tehát abszolút értékben. Nagynak minősülő koeficiens fontos változóra utal, zéró közelinek minősülő koeficiens, az pedig irreleváns változóra utal. Ott van mellette a másik oszlop, a standard hiba oszlopa, amelyik közli a bizalmunkat ebben a jelenség hatásvizsgálatában. Hát, ha nagy a szórás, akkor azt mondom, hogy figyelj, hát mit kezdjek ezzel a 309.000-rel, másik mintából tök más jön neki, mert nagy a szórása, a lehetséges terjedelme. Tehát egy változóban akkor bízom meg, akkor használom a modellben előrejelzésre, ha kicsiny a mintavételi szórása, tehát a standard hibája picike. nagy abszolút értékű koeficiens kicsiny szórással az megbízható a statisztikai mintavételi értelemben, a regressziós modellünkben. Hát ezt kell eldönteni, hogy ez a kettő együtt, ha összehozom egy kalap alá, hogy jelenik meg nekem végül is fontosság vagy nem fontosság tekintetében. És erre találták ki a statisztikai hipotézis vizsgálatot, amelynek során, ha már a hipotézis vizsgálat szóba került, akkor felhívom a figyelmüket ott a 1-2-H-4 negyedik oszlopban, ami dupla oszlop, ott a hipotézis vizsgálat klasszikus jelölésrendszerében megjelenik a H0, a null hipotézisem az, hogy a adott sorban feltüntetett változónak a paramétere, az a J-index az adott sorra utal, tehát a változó nevére, magyarán H0, béta alapterület, béta emelet, béta tájolás, fene tudja, a béták külön-külön zéró. Ha a béta zéró, akkor az adott magyarázó változó emelkedésének nincs érzékenységvizsgálat szempontjából hatása a kínálati ára, tehát irreleváns a változó. Ezt fogalmazza meg a null hipotézis. A null hipotézisnek most az alternatívája nincs kiírva a táblának a fejrovatában, de miután pozitív és negatív hatás is megjelenhet egy ilyen lineáris regressziós modellben, ezért az alternatív hipotézis a H1, ha kiírjuk, az a nem egyenlő nulla, tehát a kétoldali hipotézis vizsgálat eszközét igényli majd, amit megismertek. Itt azért szeretnék támaszkodni a későbbiekben a statisztika, gazdaságstatisztika, vagy hogy hívják, statisztika tárgyban megismert ilyen jellegű információkra, ismeretanyagokra. Tehát H0 beta egyenlő nulla valamely, és beta nem egyenlő nulla. Na ennek a tesztelésére szolgál a koeficiensből és a standard hibájából származó T-statisztika. Gondolom megismerkedtek a T-eloszlással, erre én most nem térnék ki. A T-statisztikának a számítási módja látható, kiírtam, általában igyekezni fogok kevés formulát használni itt az előadásokon, és azt a keveset, ami viszont nagyon hangsúlyos, azt oda fogom írni a diákra, hogy tudják követni itt a formalizálás, de nem a formalizáláson van a hangsúly. Most azért azon van a hangsúly, a T-statisztikának nem T-eloszlás, T-statisztika. Mintából számított valamilyen jellemző, az a statisztika. A mintából számított információkat behelyettesíti, és kijön egy számérték. Ez a statisztika. Itt most T-statisztika, indexe van, mert adott magyarázó változóra vonatkozik. Mit tudom én, legyen az első a alapterület, és akkor a koeficiens per a standard hibája. Ez a, meg is egyezhetjük, koeficiens per standard hiba, ez a T-statisztika általános megfogalmazása, bármilyen jellegű koeficiensről is legyen szó, és látják, hogy szolgálja azt a gondolatmenetet, ami ezt a relevanciát, meg irrelevanciát, magas a paraméter, alacsony a paraméter, zéró távol is zéró, ez szolgálja, mert a számlálóba került a koeficiens, az abszolút értékben nagy, akkor a T-t húzza fölfelé, ez preferált, ugye, mert mi modellt akarunk, előrejelzésre, nem azt, hogy nulla legyen a paraméter, nekünk kapcsolat kell, tehát ahhoz, hogy előrejelezzünk. A másik pedig a megint csak preferált dolog, a kicsiny standard hiba, az meg a nevezőben van, tehát ha az egyre preferáltabb, akkor megint csak emelkedik a T-statisztikának a értéke. Na és akkor a T-statisztikában azt nézegetjük, hogy magas vagy alacsony. Hát látják, azt kell eldönteni, hogy magas vagy alacsony. A alapterületnél 0,309 per 0,018, és kaptunk egy 17.2-es T-statisztika értéket. Hát aki már találkozott T-statisztikával, az T-eloszlással, az sejti, hogy ez egy bődületesen nagy számérték, de utána a terasznál a megfelelő osztások után azt látja a T-oszlopban, tehát a H0-nak a bal oldala a T-oszlop, lesz majd egy P-oszlop, a 17 alatt lát egy számot, ott 9,8 az osztás eredménye, a szobaszám a későbbiekben fontos lesz nekem, ki van emelve, hogy 2,1, És mutatom, a félszobánál pedig durván kicsi, 0,4 a számérték, ott már sejtjük, hogy inkább zéró közeliségre utal. Tehát 100 szónak is egy a vége. Ezekről a számított és statisztikákról kell eldönteni nekünk, modellezőnek, tehát a döntéshozónak, hogy nagynak ítéljük meg, vagy kicsinek ítéljük meg. Tehát ehhez, ez pedig nincsenek csodák, és egyszerű a világ, kell mondani egy osztópontot. Meg kell mondani, hogy mi az az osztópont a TL-oszlás tengelyén, mert hát TL-oszláshoz viszonyítjuk, mert T-statisztikáról van szó. Meg kell mondani a TL-oszlás tengelyén, mi az az osztópont, amitől, hogyha végtelen felé van, akkor nagynak ítélem a 17-et, hogyha közel van a nullának az oldalára esik, akkor pedig... Na. Lement standby-ban. Nincs bedugva szerintem a táp. Majd közben itt megoldom, jó? És akkor ne menjen el a standby-ba, bedugdosuk. Gyere ide, Ákos, légy szíves. Old meg a... Ne menjen el a standby-ba. Na, tehát ott hagytam abba, hogy a T-statisztika kicsi vagy nagy, és ennek az eldöntése igényel egy osztópontot. Itt van a tápnak a bemenete. Igényel egy... Azért vagyunk, hogy megoldjuk a dolgokat. Ó, mindjárt fényesebb is lett. Tehát igényel egy osztópontot, amitől, hogyha a nulla és osztópont közé esik a statisztika számított értékek, a kicsinek ítélem meg, hogyha az osztóponttól jobbra a plusz végtelen irányába esik, akkor pedig nagynak ítélem meg. A kérdés az osztópontnak a kijelölése a későbbiekben, az szubjektív, és az osztópont az a hiba elkövetésének a valószínűsége, hogy igaz a null hipotézisem, de elvetem, ismerik ez a elsőfajú hibának a valószínűsége, amit szignifikancia szintnek hívunk. Ez a hipotézis vizsgálat eszköztárának egy kelléke. Ennek az osztópontnak a tértengelyen való elhelyezése természetesen igényli egy ilyen döntési, szignifikancia, kockázati szint előre való rögzítését, és ez az a konvencionális 5%, amit szokás alkalmazni a hipotézis vizsgálat során, tehát 5%-os szignifikancia szinten, itt lásd, majd át kell ismételni a hipotézis vizsgálat eszköztárát, tehát 5%-os szignifikancia szinten ki kell jelölni azt a cut value-t, vagy cut pointot, vagy mifenét, ilyen elvágópontot, ami eldönti nekem, hogy a 0,42 a félszobánál zéró közeli, a 17,226 pedig az alapterületnél zéró távoli értéket jelent. Na hát, ehhez még egy információ kell. Említettem, hogy ezt a T-értéket a TL-oszlás tengelyén hasítjuk ketté, a TL-oszlás tengelyét hasítjuk el, és ott nézegetjük, hogy melyik oldalára esik. Ehhez meg kell rajzolni a TL-oszlás sűrűségfüggvényét. A TL-oszlás sűrűségfüggvényének pedig van egy paramétere, és ezt a paramétert úgy hívják, hogy szabadsági fok. A szabadsági fok függvényében ez a sűrűség függvény, ami mindjárt megjelenik, ott nyilván látják a diáknak a kinyomtatáson, ez a sűrűségi függvény alakja más és más lesz. Azt, aki valószínűség elméletben járatos, az tudja, hogy na magas szabadsági fok mellett már a standard normális eloszlással közelíthető szinte hajszál pontosan. De azért én most megmutatnám a döntési mechanizmust a T-eloszlás alkalmazása mellett erre a kétoldali esetre. Tehát, hogy ítéljük meg a T-statisztikának a szignifikáns, hozzátenném a használt terminológia kedvéért, hogyha zéró távolinak minősítem a paraméter, a koeficiensért, a T-statisztika értékét, tehát a plusz végtelen felé, vagy a mínusz végtelen felé esik, akkor azt mondjuk a T-statisztikára, hogy szignifikáns. az értéke, például a 17 az majd szignifikáns lesz. Ha a 0,4-ről majd azt mondom, hogy 0 közelinek ítélem, mert arra az oldalra esik, akkor magár nem a változóra, a paraméterre használjuk a szóhasználatot, hogy inszignifikáns. Tehát itt most azt kell eldönteni, hogy ezek az értékek szignifikánsak, inszignifikánsak, és ehhez nekem 5%-os döntési szinten meg kell húzni a kritikus értékeket. A hipotézis vizsgálatban ezeket a cut value-kat, vagy osztópontot, az esetünkben két osztópont lesz azért, mert el kell határolnom a pozitív szárnyat, és a negatív szárnyon mi a kicsi, és pozitív szárnyon mi az igazán nagy. Na hát ezért miután kétoldali a tesztem, a szignifikancia szinten a választott szignifikancia, konvencionálisan választott szignifikancia szint, ez lehet más is majd, az pedig 5%, fogom magam, és a hiba valószínűségét elosztom jobb oldalra is, meg elosztom bal oldalra is, egyformán látják 2,5%, 2,5% valószínűséget integráltam ki a sűrűségfüggvény alatt, kékkel. Na most a p-value ennek az ábrának a címe, t-eloszlásra kihegyezve, lesz majd más eloszlásra is alkalmazva, hozzá kell tegyem, hogy az egész fél évünknek ez a lelke. Akármilyen problémával fog találkozni keresztmetszeti vagy később idősorossal, és látni fogja, hogy a közgazdasági megfontolások mindig hipotézisek lesznek, és mindig a két hipotézis közül valamire le kell tenni a garas, hogy melyik mellett döntünk, és az mindig a döntés ide fog eljutni a p-value-hoz, mert praktikusan az információ most erről a p-értékről szól, ide szeretnék, tehát el szeretném világossá tenni ezt a diát, hogy a későbbiekben úgy tudjon vele dolgozni, komolyan, hogy ne lehessen összekeveredni. Mert ha megérti a lényegét, akkor nem lehet összekeveredni. Egyébként pedig egy kicsit olyan zűrzavarosnak tűnhet. Na hát a következő a helyzet, hogy itt van sárga színezésű terület a sűrűségfüggvény alatt, és van ez a, nem tudom, kéknek mondanám, ez a világos kék színezésű a területet. A világos kék színezésű adott felemeltem, hogy ezt tulajdonképpen le kéne húznia oda egybevágó kis idomokat a képzeletben a sűrűségfüggvényre, mert akkor a sűrűségfüggvény alatt ott jobbra 2,5% van kiintegrálva, és balra is 2,5% van kiintegrálva, az a hiba terület, ha odaesik a t-statisztika, akkor hibázok, az igaz null hipotézist elvetem, mert odaesett, vagy emide esett. Tehát én fogtam most magamban, és gondolatban kikerestem, visszakerestem numerikus integrálással azt a kvantilis értéket, amelyiktől éppen 2,5% van jobbra, és amitől 0,975 van balra, és a jobb oldali pozitív tartományon oda mutat le a piros nyíl. Már engedjék meg, hogy ilyen szóhasználatot legyek, hogy a piros nyíl oda mutat le, az a vetítése annak a 2,5%-nak a pontra, tehát ha ott a piros nyíl és a sűrűségfüggvényt nézi, akkor az a terület, a türkiz, az a 2,5%-os terület. Na hát annak az értékét most talán már bánom, de kiírtam, hogy az 1,96-964 környéki érték. Jaj, tudom már, mit nem mondtam itt a izében, úgy azt felejtettem el, jaj, de az intermezzó során. A t-eloszlás sűrűségfüggvényének van egy paramétere, és ezért ahhoz, hogy megrajzolja a paramétert, a szabadsági fokot ismernie kell, és a szabadsági fok az a becsült paraméterek számából és a minta méretből adódik. N minusz becsült paraméterek száma, ez a dolog. Nézzék csak, t-statisztika 634. Hú, azt vigyesszük oda a megjegyzést. A 634 az a szabadsági foka ennek a problémának, ennek a regressziónak. Azért, mert 642 lakás volt, a mintaméret 642 volt, és a 8 paraméter becsült, tehát az összes becsült paramétert le kell vonnia, nem csak a magyarázó változó koefficienseit, és így rajzolja meg a t-eloszlásnak a sűrűségfüggvény megrajzolásához kell. Na hát, de ezt jegyezzék meg, hogy mintaméret mínusz összes becsült paraméter száma, az a szabadsági fok, az a 634 a mi példánkban. Oké? Okay. Na, ha ennek a birtokában van, akkor járkál a diák között, és megrajzolta a sűrűségfüggvényt, és keresem most már azt a pontot, amitől 2,5% van jobbra. Oda mutat a nyíl, megtaláltam. Megtaláltam a 1,96-os kritikus értéket, katveljút, meg ilyesmit, fogom magam, és megnézem az alapterületnél az, hogy nekem 17 jött ki. Hát hova esik? Hát az 1,96-nál jóval nagyobb. Egy döntési szabálynak arra az oldalára esett, ami a végtelent támasztja alá. Tehát releváns a változó, mert szignifikáns a T-statisztikája. Hát macera. Azért macera, mert ki kell keresni az 1,96-ot. 634-es szabadságfok mellett fel kell lapozni egy táblát, mondjuk használhatja a standard normális, és akkor nem kell, de fogja magát, és föl kell lapoznia mondjuk kompjúterben egy programot, és azt meg kell neki mondani, hogy a 634-es szabadsági fok mellett mennyi ez a 0,975-ös kvantilis érték, megkapja a 964-et, és viszonyítgatja a 17-hez. Macera. Elkerülendő, mert gyorsabban kell ennél végrehajtani a döntést. Ezért a kompjúter program, ökonometriai program, statisztikai program mindenkor megteszi azt a szívességet, a T érték, a T betű, az a T betű, az a konkrét teszt statisztika értéke az adott magyarázóban, tehát az alapterületnél a 17.2 vagy mennyi volt, tehát azt képzeljék oda, azt a T helyére. Ezért a kompjúter 17 pont valamennyitől jobbra, meg balra kiintegrálja a területet, mert kétoldali a próba, összeadja, és ezt a két sárga területet, látják, bal oldalon is ki van integrálva balra, jobb oldalon is ki van integrálva, a mínusz 17-től is, meg plusz 15-től is jobbra, összeadja, és közöl számomra az a p-value. Tehát a számított teststatisztika értékétől kiintegrált, végtelen irányába kiintegrált terület a P érték. Hát ember látja, hogyha az a T érték nagyobb, mint a kritikus, tehát a döntési pont jobb oldalára esik, akkor milyen lesz a sárga terület a 2,5%-hoz képest óhatatlanul? Hát kisebb, nem? Nem? Tehát, hogyha magas T-érték származik a magas paraméterből és a kicsiny standard hibából, tehát releváns a változóm, akkor ez a P-value, ez a sárga terület, akkor ez, ha 5%-os a döntési szintem, akkor nekem nem kell tudnom, hogy ott 1,96-ra mutat le a piros nyíl, közöm nincs hozzá. Azt kell tudnom, hogy amit kiintegrált terület, az 5%-nál kisebb-e. Ennyi. Tehát, hogyha el kell döntenie a szignifikancia szintet, enélkül nincs döntés, dönt szignifikancia szint felől, legyen mondjuk a konvencionális kicsiny 5%, és azt vizsgálja a p-value oszlopban, hogy mely magyarázó változónál kisebb, mint 0,05. Ahol kisebb, az a változó releváns, ahol nagyobb, az a változó irreleváns. Ha mechanikusan gondolkodik, akkor azt, ahol 0,05-nél nagyobb, ilyen mechanikus szelekció alapján, nem szakmai módon közelíti meg a változó fontosságot, fogja magát és kihagyja a modellből, és újra futtatja. De akkor megváltoznak a számok. Hadd tegyem hozzá, zárójelben a későbbi teszt hátán teszt fél év következik, hogy a teszt statisztikát mindig úgy dolgozzák ki, akár T, akár Z, akár Ki négyzet lesz, akár F statisztika lesz, hogy a számított értékének a nulla felé húzó, nulla irányába húzó értékei, tehát egyre inkább nulla felé, az a null hipotézisre utal. Végtelen felé utaló, húzó tartománya, az pedig mindenkor az alternatív hipotézisre utal. Nincs más teszt statisztika, csak ilyen van, csak tudnia kell, hogy közgazdaságilag, szociológiailag, pszichológ, mit tudom én mi, mit fogalmazott meg a null hipotézisben szakmailag, és mit tett az alternatív hipotézis. Itt most fölhívom a figyelmüket, hogy a számomra kedvező, tehát a kutatási hipotézisem, mert én modellt szeretnék csinálni, tehát nekem a kapcsolat kell, az az alternatív hipotézis elfogadása. Én nem akarom a null hipotézisit elfogadni, hogy nincs kapcsolat, akkor kit érdekel, mondjuk, akkor kihagyom, de én nekem modell kell, és annak érdekében az alternatív hipotézis hajszolom, hogy annak megfelelő paramétereket kapjak. És akkor fogja, ja, ez egy elképesztően fontos dia, komolyan. Ennek meg kell érteni a dolgait. Ez a p-value. Szokták mondani szignifikancia értéknek, és az SPSS például szignifikancia értéknek hívja. Végig szkenneli itt ezt a P-oszlop, a P-oszlop a P-value értékeket mutatja, és látják, hogy az alapterületnél praktikus, 3/10-esre van kerekítve, tehát ahol 0,00 az praktikusan 0, nagyon picike érték, 0,000, a szobaszámnál ott 0,033, az még 5%-nál kisebb, és sárgával kiemeltem a félszobát, ami 67,5%, az emeletet, ami 0,074-jel 7,4%, és utána a déli tájolást, ami 0,091-jel az 9,1%, tehát magasabb, mint 5%, megint csak mechanikusan gondolkodva, ezért insignifikáns a T-statisztika, irreleváns a magyarázó változó. Körülbelül ez a konklúzió. De azért van még egy konklúzió, hogyha megnézi a szobaszámnak a hatását, az ott a p-value-ja 0,033, ami most kisebb, mint 5%, tehát 5%-os döntési szinten relevánsnak ítélem a változót, de ha szigorítom a próbát, mondjuk lemegyek 1%-os döntési szintre, mert szubjektíve én a kockázatot csökkenthetem, csak megvan az ára, ott már megfordul a döntés. Hát az 1%-nál viszont már nagyobb az a 3,3%. Tehát statisztika. Lehet játszani a döntési szintekkel. Maradjunk a... összefoglaljam. Hát hipotézis vizsgálat, parciális T-próba a paraméterekre. Ez volt szeparált, parciális T-próba, T-teszt a magyarázó változók koeficienseire. Azután maradván a T-eloszlás alkalmazásánál és a mintavételi következtetéseknél 95%-os konfidencia intervallum, tehát CI, mint konfidencia intervallum, így találkoznak vele. A 95% az a megbízhatósági szintje, mint ahogy megismerkedtek a konfidencia intervallum szerkesztésének az elméletével statisztikában. Annak nem kockázati szintjét rögzítjük, hanem a megbízhatósági szintjét. Majd figyeljenek fel, hogy itt a megbízhatósági szint komplementere az előző próbánál a szignifikancia szintnek, és itt most magyarán a mintából való következtetés másik formáját alkalmazzuk. Itt most nem a hipotézis vizsgálat, hanem itt most az intervallum becslés jelenik meg. Egy alsó és egy felső határt adni a koeficiens tartalmára. Ember nem hiszi el, hogy 309.000 forint. De azt mondják, hogy legalább 274 és legfeljebb 344 között képzeld el valahol 95%-os megbízást, az már úgy kezdek hajlani rá, hogy ezt azért elhiszem. Tehát ezt a célt szolgálja a konfidencia intervallum szerkesztés, tehát el kell jutnunk egy alsó-felső határig, és erre van egy elképesztően könnyű, kézenfekvő metódus, hogy egy szimmetrikus, a szimmetrikus alatt azt értem, hogy a koeficiensre szimmetrikus, tehát ha maradunk az alapterületnél, akkor a 0,309-re plusz-minusz módon képezve szimmetrikus alsó-felső határt képezünk. Az a plusz-minusz ez úgy néz ki, hogy kiolvassam a számítás menetét, 0,309 szorozva valamennyiszer a standard hiba. A valamennyiszer a standard hiba, az pedig a 95%-tól függ, és nem más, mint a 0,975-ös kvantilis értéke az előző ábrán, ami mennyi volt? Az 1,964, vagy 96, tök mindegy. Tehát úgy néz ki a konfidencia intervallum, ezt majd gyakorlaton fogják, csak most elég nincs idő, de én elmondom a számítás menetét, és a képletet számokkal rögtön behelyettesítve, 0,309 plusz-minusz 1,96-szor, a standard hiba 0,018. Megkapja a 0,274-es alsó határ. a 0,344-es felső határ. Az 1,96 miatt 95%-os a megbízhatósági szint, mert ott látták, hogy a két érték között 95% volt, mert 5% volt két szélen, összesen az a százalék. Az értelmét tekintve pedig értelemszerű az alsó-felső határ jelentése. A 0,270 az, hogy ha az alapterület 1 négyzetméterrel magasabb, akkor ennek következtében a kínálati ár legalább 0,274 ezer forinttal emelkedik, ha minden más változatlan. És a 0,344-el legfeljebb, ha minden más változatlan. Na hát, nekem a paraméter szignifikáns, vagy a változó releváns voltának a vizsgálata a kérdés most. Most nem annyira elemezgetni akarom, tehát mert mégiscsak erről szól a, most a problémánk, hogy a változó fontos vagy nem fontos. Haszáka, hogyan lehet használni az alsó-felső határt annak eldöntésére, mint az előbb H0 döntésére a T-statisztika alapján csináltam? Hogyan lehet ekvivalens módon, tehát nem valamiféle jobb kezemmel vakarom a bal fülemet és hasonló eredmény, exaktan ugyanazt a döntést hajtom végre, csak egy másik átfogalmazott képletben. Na hát, hogyan tudok dönteni az alsó-felső határról? Hát, hogyha ez egy 95%-os megbízhatóságú intervallum, hogy az esetek 95%-ában, ha újra megnézném ezt a 300 ezret, hova esne, és azt mondja, hogy ide esik, akkor minek nem szabad történnie, hogy ha irreleváns, ha nulla a paraméter, hát ott van, hogy H0, beta egyenlő nulla, az a null hipotézisem, mit nem szabad tartalmaznia? Nullát. Hát mert akkor akár nulla is lehetne, a nullára is utal. Akkor viszont, ha a nullát tartalmazza, akkor az alsó határ negatív, a felső határ pozitív. Tök ellentmondó egymás, mert most képzeljék el, hogy kijön alsó, legalábbra kijön egy negatív előjelű értelem, legfeljebbre meg kijön egy pozitív előjel. Hát, hagyjuk. Az a változó nem fontos a modellben, amikor az alsó-felső határ lefedi, tartalmazza a zérót. Tehát mikor fontos a változó? Ha 5%-os szignifikancia szinten döntve, végezve a döntést, ha a 95%-os megbízhatóságú CI alsó és felső határa azonos előjelű, akkor a változó paramétere szignifikáns és a változó releváns. Ha ellentétes előjelű, akkor irreleváns. Nézzék meg, hogy nálunk a döntés az a sárgákkal kiemelt sorok, azok az 5%-nál magasabbra utaltak, és nézzék meg ott a félszobánál, emeletnél, déli tájolásnál, 0,091, nézzék meg, hogy hogy néz ki a konfidencia intervallum alsó és felső határa, mínusz és plusz, mindazoknál a változóknál, amelyek nem sárgázottak, tehát a p-value kisebb, mint 0,05, ott nem tartalmazza a zérót, megegyeznek a paraméterek. Oké? Eddig volt a mintavételi következtetéseknek a kérdése, hipotézis és intervallum becslésre támaszkodó változó szelekció. Van egy elképesztő hátránya. Jó kis döntési dolog, de van egy hátránya. Az, hogy T-eloszlást használ, sűrűség függvényeket rajzolgat és integrál. És akkor kijön nekem az, hogy amit kiintegrálok, az 5%-nál kisebb vagy nagyobb. De hogyha bizonyos körülmények nem teljesülnek, akkor nincs jogom a T-eloszlást megrajzolni, hogy integrálgassak. Na hát, most így verbálisan mondom, hogy mikor van jogom, és ezért nem félrevezető a p-value-n való döntés. Ha az eredmény változó, jelen esetben a kínálati ár normális eloszlású. Ez a nagy titka annak, hogy ezeket a teszteket alkalmazhassuk, és figyelem, hát az, hogy az eredményváltozó normális eloszlású, egyenes következményről követően, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a rezidumok normális eloszlások a modellből. Ez egy viszonylag nem realisztikus helyzet, ez az esetek többségében nem teljesül, tehát a p-value-n alapuló döntés lehet mondjuk úgy, hogy inkorrekt, ha mechanikusan alkalmazza. Ezért az eredményváltozó eloszlásának, vagy ami ezzel egyenértékű, majd a rezidumok, amit nem tudtam megmondani, a rezidumok eloszlásának a normalitás vizsgálata, az egy fontos, úgy mondjuk, hogy a modellépítés végén, hogy modelldiagnosztikai lépés, hogy tesztelni, azt mindent tesztelni, hogy normális eloszlás vagy. Ha nem, akkor ez a táblának az első blokja félrevezető. Ezért jön a táblának a második blokja, ami heurisztikus jellegű megközelítést nem igényel valószínűséggel se normalitás, és az abból következő t-eloszlás sem igényli, hanem nagyságrendeket vetünk össze, és a nagyságrendek alapján szakmailag döntünk. Na hát ez a heurisztikus. Na most erre jön itt néhány statisztikai eszköztár, ami ezt segíti. A második blokk standardizált koeficiens, lineáris korrelációs együttható és a parciális lineáris korrelációs együttható. Hát mind a két megközelítés nagyon fontos, kettőt mondanék inkább, a standardizált koeficiens is, és a lineáris korrelációs együttható is, mindjárt ezekről lesz részleteiben szó. Itt azonban nekem van egy elképesztően fontos terület, amit körül szeretnék járni, ez a lineáris korrelációs együtthatóból kétféle van. Reményeim szerint a klasszikussal, amit itt majd totális megnevezéssel vezet fel a díja, ott látják, hogy van egy kis R, ez a hagyományos jelölése a lineáris korrelációs együtthatónak, és a megnevezése totális, majd tartalmat nyer, hogy miért hívom totálisnak, lesz majd vele szemben egy parciális. És már most mondom, hogy a különbség a kettő között, egyiket megismerték, még egyszer mondom, reményeim szerint a lineáris korrelációs együttható, a totális, a másikat szerintem még nem. A kettő között a különbség az a látszat, meg az okozat. Mindjárt részletesen kitérünk rá, hogy egy statisztikai kapcsolat valódi okozati viszonyt takar-e egyik meg másik között, vagy valami külső harmadik hatására egy ilyen hamis kapcsolatot sugal. Na ezt a kettőt kell most élesen elhatárolnunk egymástól. Ezt teszi meg a diának, a táblának átlevő része többek között. Na most ezért ilyen jó, hogy van áram, most már nincsen probléma. Ezért én vettem a bátorságot, hogy átismételjek néhány olyan fogalmat így itt együtt közösen, hogy tanúsítsuk, hogy végig beszéltük, tehát legyen mit gyakorolni gyakorlatom. Végigbeszélem azokat az elemi, általam nagyon fontos, kiragadottnak vélt fogalmakat, mutatókat, amik nélkül nincs ez a tárgy. Rászánunk pár percet, meg egyébként is kell nekem a látszat és nem látszat probléma elhatárolása. Hát a szobaszámot ígértem, hogy akörül még fognak forogni gondolatok. Ez most itt bemutatom az adatállományt, a diát. Hát az adatállomány ugyanaz, amit már megismertek, 642 lakás, ezek a kék pontok. Ez egy pontdiagram, hívjuk úgy, szokás mondani, hogy pontfelhő. Ez a pontfelhő vonul fölfelé. A szobaszám, csak a szobaszám, van a vízszintes tengelyen kerül feltüntetésre, és a kínálati ár, hát az a dependent, ugye ő pedig a Y-tengelyen, a függőleges tengelyen, 1 000 000 forintban. A beszédes ez az ábra, mert hát nem azért, mert van nullaszobás lakás is, a nullaszobás alatt, hát volt ilyen, mert mondom, ez az internetről volt, ez az adatállomány, az az egy helyisége van a lakásnak, ennyi. Azt úgy hívták, hogy nullaszobás, és akkor van 1, 2, 3, 4, és akkor vannak outlierek, hívjuk ezentúl úgy, hogy extreme value, extrém eset, vagy outlier, ott kiugrik a 14 szobás, meg van ott, tudom én, 10 szobás, meg ilyenek, egészen sok millióért, ők az outlierek. Aztán a középen, a centrális tendenciánál az átlagos értékek. No hát, amit mondani akarok, hogy ez a pont diagram, ez mint láthatóan húzódik fölfelé, és amit várunk, úgy húzódik fölfelé. Nevezetesen alacsonyabb szobaszám mellett alacsonyabb a kínálati ár, gondoltuk, és a magasabb szobaszámok mellett magasabb a kínálati ár, gondoltuk. Ha későbbiekben szükség lenne rá, mert lesz szükség rá, akkor tovább mutatom be a diát, vagy az ábrát. A 34,5 és a 23,9-es adatpár az Y-tengelynél az átlagos árat mondja 34,5-nek, és a 23,9-es szórás mellett. Átlag, szórás, Y-tengelyre vonatkozóan. Hát a vizuálisak vagyunk, a zöld vízszintes nyíl oda mutat abba az árnak az átlagpontjába, hogy így ketté hasítsa a lakásokat, hogy ki van átlag alatt és átlag fölött. Tehát a pontok egy része a vízszintes zöld fölött, a másik része alatt. Na hát a analógia, a függőleges zöld nyíl, az pedig a szobaszám átlagára mutat le, ami látják, az a publikáltam az értékét, ha kell a későbbiekben, 2,9 volt az átlagos szobaszám, 1,3 volt a szórása, majd erre is hivatkozni szeretnék, és akkor ez pedig az a másik zöld nyíl. Ennek meg a jobb és a bal oldalán van átlag alatt és átlag felett. Itt pedig megjelenik néhány mutató, amik alapjai a későbbi modellezésnek. Nevezetesen, hogy figyelem, mielőtt eljutnánk a lineáris korreláció klasszikus változatához, hogy azt mondd meg nekem, hogy hogy méred ezt a tendenciát a pontfelhő szóródásában. Itt a szóródás most síkban van, egy pontfelhő szóródik. Hogyan? Széthúzódik szobaszám szerint, ez a variancia, vagy a megfelelője, a gyöke, a szórás, tehát a szobaszám szerint, hogy húzgálódik szét a terjedelem. Van egy szóródás, ami a kínálati árban való húzgálódás jelenti a függőleges tengelyen, de a kettő nem elég, hogy külön megmondjam. Azért nem, mert ott van a piros, OLS, legkisebb négyzetek egyenes, berajzolva, tehát a lineáris regresszió, a kétváltozós regresszió, az OLS egyenes, ami ember érti, hogy emelkedő, pozitív meredekségű egyenes lesz, mert magas a szobaszám, magas az árkényezet. De a másik kérdés, hogy hogy szóródik a pontdiagram a piros OLS egyenes körül. Szeretném, ha úgy szóródna, hogy közel van hozzá. Ha közel van hozzá, akkor tudnám használni a piros egyenest bejelzésre, előrejelzésre. Ha nagyon messze szóródik tőle, akkor azért nem szívesen használom a piros egyenest előrejelzésre, nem bízom meg benne. Tehát kell nekem egy mérce, ami megméri ezt a tendenciát, hogy a pontfelhő alulról felfelé húzódva milyen szorosan ingadozik, vagy milyen távol a piros egyenes körül. Ez a kétváltozós lineáris regresszió, a kovariancia és a lineáris korrelációs együttható fogalmához vezet el. A kovariancia mérőszám az átlagtól mért eltérések szorzatainak az átlaga. Az átlagtól mért eltérések, hogy a kék pont hogy helyezkedik el a két zöld egyeneshez, ha az értékét kivonja az átlagból, tehát ár mínusz átlagár egy lakásnál, és szobaszám mínusz átlagos szobaszám ugyanannál az első lakásnál. Nézzék meg, hogy hol helyezkedik el a pontdiagram nagy része, hívjuk úgy, hogy túlnyomó hányada. Az első és a harmadik sík negyedben. Miért? Mert a pontfelhő alulról felfelé húzódik, és nyilván az két átlag egyenes így hasítja négy szegmensre. Ezt hívjuk, mint közismert, pozitív korreláció esetének. Ha az emelet lenne, és az ár lefelé húzódna egy negatív meredekségű egyenes mentén, akkor a második és a negyedik sík negyedben lenne a pontok túlnyomó többsége, az lenne a negatív korrelációnak az esete. A kérdés, hogy hogyan sűrítjük ezt a jelenséget egyetlen mutatóba, amelyik számomra, ezt szeretném hangsúlyozni, grafikus ábrázolás nélkül tömören közli ezt a tényt, hogy pozitív korreláció van, vagy negatív korreláció van. Erre dolgozták ki a kovariancia fogalmát, vagy mérőszámát, az a COV, aminek az értéke a mi példánkban 23,05. Na mit jelent ez a 23,05? Ez a pontdiagram szóródásának az eszköze. Azon a felismerésen alapul, figyelem, hogyha még nem vették volna, de szerintem vették, azon a felismerésen alapul, hogyha megnézi a négy sík negyedet, most a pozitív korreláció miatt az első negyedben az eltérések előjele plusz-plusz többnyire, a harmadikban meg mínusz-mínusz. Ha egy lakásnál ezt a kettőt összeszorozza, a szorzat plusz lesz. Természetesen a kapcsolat nem determinált, hanem sztohasztikus, ezért lesz a második és a negyedik sítényben is néhány pont, de nem az a jellemző. Negatív szorzat kevés lesz. Ezért fogja magát, meg kell keresnem a képletgyűjtemény. Aha, itt van. Lehet, hogy egy picit ez a diásorra át van dolgozva, de megtalálják ott a lapjukon. Kapcsolatvizsgálat elemi eszközeinél, mert közben birizgálom az előadásomat, és lehet, hogy nem ugyanaz, mint a webben, de a címek meg a ízek ugyanazok a képletek. Az első pont, a Föld legfontosabb fogalma, komolyan mondom, az a kovariancia, CXY, ennél nem tudok fontosabbat kitalálni hirtelen, majd következő előadásom jön másik. És nem akartam szummázgatni, meg osztogatni, meg ilyesmit. Egyszerűen annyit mondtam, nézzék, hátha didaktikusabb megfontolásból, hogy X az szobaszám, mínusz átlagos szobaszám első lakásnál, Y az ára, Y mínusz az átlagár, összeszorzod. Ez 642 darab szorzat, összeadod, elosztod 642-vel, kijön az átlagos. Na hát, ha ez az átlagos, mikor lesz pozitív? Ha így helyezkedett el a pontfelhő. Mikor lesz negatív? Ha így helyezkedett el a pontfelhő. Mikor lesz nulla? Hogyha cirka egyenes körül helyezkedik el a pontfelhő. Pozitív korreláció, negatív korreláció, és korrelálatlanság, ha zéró az értéke. No hát akkor, mielőtt tovább mennék a diához vissza a számértékekre, már nem tudom megállni, mert azért szeretjük a formulákat, bár a számokról is jó itt beszélgetni. Azért most már hadd mondjam végig ezt a pár anyagot képlet nélkül, mert a számértékek meg fognak jelenni a dián a számolásban, és majd az a dia jó lesz önöknek arra, hogy gyakorolják a fölkészülést, a vizsgáról ilyet kell csinálni. Már ez az előadás díja, amit most vedítettem az elő. Variancia. Szórás négyzet, szobaszám, azért szobaszám, mert X-el jelöltem, lehetne más is. A variancia az a, ha megnézi, az a változónak az önmagával vett kovarianciája, mert akkor x minusz x átlag szor x minusz x átlag, az x minusz x átlag a négyzeten. Ezt átlagolja ez a szórás négyzet. Mi ritkán fogom mondani azt, hogy szórás négyzet, variancia, és a változó önmagával vett kovarianciájaként is definiálható. A szórásra való hivatkozásom, önök ezt szigmával jelölték, meg fog jelenni szigma is néha majd a képletgyűjteményekben, de miután a programcsomagok kiírják, hogy ez a standard deviation, ezért én SD-vel is gyakran fogom jelölni ez a szórás, ez a pozitív gyöke a varianciának. És ami még most nekem nagyon kell, de ez egy elképesztően lényeges mozzanat, és ezekért soroltam fel ezt az előző kettőt is, a negyedik pont a standardizálás. Ez a standardizálás, ez most nem valamiféle indexszámításhoz kötődő standardizálás, vagy átlagokhoz, vagy nem tudom mivel foglalkoztak. Ez most egy művelet. Egy oszlopon, az adatállományban, hogy ilyen vizuálisan képzeljük el, mondjuk a szobaszámon, mert hogy X-el van jelölve, akkor már maradjunk magyarázó változónál, mondjuk vegyük a szobaszám 642 adatát, látták a szobaszámnak a szórását az előző, a grafikus ábrán, meg az átlagát, és fogom magam, minden egyes szobaszámból kivonom ugyanazt az átlagot, és ugyanazzal, hát átlagból csak egy van, meg szórásból csak egy van, kivonom az átlagot és elosztom a szórással. Második lakás, kivonom az átlagot, elosztom a szórással. 642. lakás, mínusz átlag per szórás. Ez a standardizálás művelete. Első tulajdonsága, olyan oszlop jött létre, aminek az átlaga holdbiztos, hogy zéró. Ezért, ha ránézek így, és pozitív számot látok, akkor azt mondom, hogy átlag feletti. Negatív, átlag alatti, a nulla, ő pedig rábélyegzem, hogy átlagos vagy. Tehát ő az átlagos. Rögtön tudom. Az a szórással, ez a mínusz átlagból jött, a szórással való osztás hatása, az pedig a range-et besűríti 3, mínusz 3 közé. 3 vagy annál magasabb, ezen a standardizált tengelyen, vagy mínusz 3, vagy annál alacsonyabb számérték, outlier, extrém érték. Az a 200 milliós lakás, meg 14 szobás, meg mit, őnáluk lenne ez mínusz 4 nagyságrendű adat. Tehát a standardizálásnak van praktikus haszna, és lesz módszertani szükséges. A standardizálás után, ami a fókuszban van most, a lineáris korrelációs együttható, hívjuk úgy, hogy klasszikus, amivel megismerkedtek. Lehet egy kérdésem? Megismertet volt? Tanulmányozták, ugye? Helyes. Mert akkor nem kell annyit beszélni róla. A lineáris korrelációs együttható az egy normált formája a kovarianciának. A kovariancia bármekkora lehet, de én szeretném ennek a kapcsolatnak, az egyenes körüli szóródásnak a mértékét úgy behatárolni, hogy mínusz 1 és plusz 1 között legyen, a normáltság miatt. A mínusz 1 az minden egy csökkenő egyenesen van, a plusz 1 az mindenki rajta van a növekvő egyenesen, és a mínusz 1-hez, plusz 1-hez való közelség az pedig közel szóródik nagyon, és megbízható az előrejelzés. Erre szolgál ez a normálás. Ez úgy történik, hogy akkor emlékeznek rá, hogy mi a képlete? Kovariancia per kovariancia XY, mert két változóról beszélünk most csak, per szórás X szer szórás Y. Így működik a korrelációs együttható kovariancia 23.05. Látják? Az egyik szórás 23.9, a másik szórás 1.3, két szórást összeszorozza, és a 23.05 kovarianciát ezzel elosztja. És kijön egy döbbenetes szám, amit én nem hiszek el. A szám az jó. R egyenlő 0.742-t kap. Hát ez egy elképesztő szoros kapcsolat. Pozitív, benormáltuk a korrelációs együtthatóval a kovarianciát mínusz 1 és plusz 1 közé, ezzel a szórások szorzatával való osztással. Pozitív lett az előjele, ezért tudom, hogy emelkedik az egyenes. Egyhez közeli az értéke, ebből meg azt sütöm ki, hogy közel szóródnak a pontok az egyeneshez. Ennyit üzen. Még annyit is üzen, hogy az R négyzet, ha négyzetre emeli ezt a számértéket, akkor determinációs együtthatót kap, nem többszöröst egyelőre, hanem a sima kétváltozó determinációs. Az R négyzet ott az 0,55, tehát még számszerűsíthető, hogy ha csak a szobaszámmal közelítem a kínálati árat önmagában, nincs alapterület, meg mifene, akkor 55%-ban tudom magyarázni a kínálati ár alakulását, és a maradék 45 megmarad minden más egyéb fontos változónak, tehát idáig el tudunk jutni. Itt két dolog van még, amire kitérnék. Az egyik módszertani, a másik pedig egy ilyen intuitív. Inkább kezdem az intuitívvel. Az intuitív az, hogy ez a 0,742, nekem ez nem jön le. Nagyon nem akarom elhinni. Azért nem, mert szerintem az alapterület mozgatja az árat, a lakásoknak az alapterülete. Csak hát milyen a világ, hogyha nagyobb az alapterület, nem biztos, de többnyire, ha nagyobb az alapterület, 150 négyzetméter, mit tudom én mi, akkor ott több a szoba. Úgy csinálja. Kicsi az alapterület, kevesebb szoba fér bele. Hát de nem azért drágább vagy olcsóbb a lakás, mert sok szoba van, vagy kevés szoba van. Hát az is lehet, hogyha sok a félszoba, akkor azért nem veszem meg, mert sok a félszoba, tehát nem a szobaszám mozgat, hanem a szobaszám alakul a négyzetméterhez, tehát valójában a négyzetméter dönti el az árat, de mi lesz a következménye? Az a szó, hogy látszat. Hát az ábrán mit fog látni, ha ábrázolja? Azt, hogy 10 szobásnak jóval magasabb az ára természetesen, mint 2 szobásnak. Ezt látom az A. Az R ezt meg fogja mérni, ezt az együtt ingadozást, és közli velem, hogy 0,742. Csak hogy engem ez nem érdekel. Engem az érdekel, hogy valójában milyen szoros a kapcsolat, mert így azt mondanám, hogy releváns a változó, miközben én sejtem, hogy nem az. Tehát elkezdek menni ellene a mutatónak. Hogy még annyit tennék hozzá módszertanilag, hogy azért, ha már a dián van, engedjék meg, hogy kiolvassam. Ha a kovarianciát elosztja a két szórás szorzatával, ez most fontos lesz, későbbiekben fogja gyakorlaton alkalmazni a szabályt, hogy elosztja a két szórás szorzatával, akkor szerintem egyszerű úgy elkövetni a dolgot, hogy az x minusz x átlagot szórás x-el osztja, a y minusz y átlagot pedig szórás y-nal osztja, mert akkor beosztotta két szórás szorzatával. Akkor mi jelenik meg? Megjelenik az x-nek a standardizálás hullámvonal fogja jelölni a tényt, hogy standardizáltam egy változót, fölé egy hullámot írok, akkor ez egy ilyen standardizált változó lesz. És akkor megjelenik az x-nek a standardizált, megjelenik az y-nak a standardizált értéke, de megkaptam a korrelációt, mert azt csináltam, ezért ott a nagy szabály az 5. pontban, hogy a lineáris korreláció az a standardizált változók közötti kovariancia. Ez fontos lesz. Na hát akkor vissza, ahonnan eltértünk a dolgokhoz. Megjelenik a, nézzék csak, melyik a releváns változó. Nézzük az első oszlopot, az alapterület. Totális korreláció, hagyd tegyek egy megjegyzést, hogy miért totális. Azért, mert még minden más, például az alapterület begyűrűző hatását is magában foglalja, mint egy látszat módon a 742, ezért totális. 878, 591, 742 kiemelve, mínusz 0,04, és akkor 0,2 az utolsó számérték, ezek a totális korrelációs együttható. Azt mondanánk, hogy, majd mindjárt visszatérek rá, azt mondanánk, hogy ahol magas az abszolút értéke, ugye, az a fontos változó. Ez majd a alapterületnél a 0,878-ban meg is marad fontosnak, de majd a későbbiekben a szobaszámnál a 0,742 nem minősül majd fontosnak. de első megközelítésben a változó fontosságára utal. Innen szeretnék két irányba elágazni, a totális oszloptól balra, meg a totális oszloptól jobbra van egy-egy féle mondani való. A balra oszlop, balkész felüli oldalra azt látják, hogy tehát kétféle probléma következik most, a standardizált koeficiens. Hú, ez erre fölhívom, aláhúzom a dolgot. Standardizált koeficiensnek az értéke, nézzék csak, 0,637, 0,196, pont. A félszobánál 0,008 csupán, vagy a déli tájolásnál 0,03 az értéke. Standardizált koeficiens a heurisztikus fontosság megítélésnek egyféle módszere, nem a változó kerül standardizálásra, könnyű megegyezni az algoritmust, hanem a modellben szereplő minden változó, előbb a kínálati ár, tehát az eredményváltozó, majd az összes bevont modellben szereplő X2, X3, mert így előjük, alapterülettől tájolásig mindegyik standardizált formába kerül. Ezért citáltam az előbb a dián, a képlegyűjteményben a standardizálást, és a klasszikus legkisebb négyzetek módszere minden raffinéria nélkül erre a lecserélt adatállományra kerül alkalmazásra. Tehát az OLS alkalmazása a teljes minden változójában standardizált adatállományon. Konstans tag zéró lesz, nem kell kiírni, mert hogy az átlagot mindenből levonta, akkor a zérón megy át ez a hipersík, vagy a regressziós egyenes, attól függ, hogy hány változó van. Tehát az intercept zéró, azzal nem kell foglalkozni ilyenkor. És megjelennek a 0,637, stb. Koeficiensek, de a standardizált változók súlyozására, amik szórással belettek mind osztva. Ezért az értelme a 0,637-nek, mert tudják, a regressziós koeficiens azt mutatja, hogy ha amit szoroz, az egyel nő, akkor az eredmény, amit kap, az mennyivel emelkedik. Ezt mutatja, ez is ezt mutatja, csak itt elrugaszkodtunk a mértékegységtől. A szórással való osztás után nincs már az, hogy négyzetméterrel nő, és millió forinttal nő, hanem itt most már ilyen mértékegységtől megtisztított adatok mozdulnak egy-egy egységgel, vagy valamennyivel. Ezért a 0,637 az alapterület standardizált paramétere, mondom az értelmezést, és majd utána gondolnak, ha az alapterület a saját tengelyén, mennyi is volt a, majd a szobaszám, az alapterületnek most nem tudom, ha az alapterület a saját tengelyén egy szórásnyit emelkedik, tehát egy szórásnyival emelkedik, akkor a kínálati ár ugye a saját tengelyén 0,637-szer szórásnyit emelkedik. Mennyi volt a szórása a kínálati árnak? Valami 24, ugye? Kerekítve. 23,9, vagy 20, legyen 24. 0,637-szer 24-et emelkedik. Egészen meg tudom mondani pont. Az azt jelenti, hogy a szórásnak a 63,7%-ával mozdul meg. Hogyha a... Nézzék csak, ha a szobaszámot nézi, a szobaszámot, akkor annak ott a standardizált koeficiense 0,07. Ha a szobaszám egy szórásnyit emelkedik, mennyi volt, ezt már tudjuk, ezt már láttuk, mennyi volt a szobaszám szórása? 1,3, tehát akkor most arról beszélünk, hogy ha 1,3-at emelkedik, akkor ennek hatására a kínálati ár a szórásnak, ami 24 volt, most csak hány százalékával? Most csak 7%-ával emelkedik. Hát ember látja, hogy melyik a fontosabb paraméter. Erre szolgál a standardizált koeficiens. Fontossági sorba rakja a releváns változót és az irreleváns változót. A a kettő oszlop azért tértem el balra a R-től, tehát a standardizált koeficiens tárgyalására, mert a két oszlop, ez most igen hangsúlyos, ezt számolnia kell majd, a tábla alatti információ megismétli a már többféle módon kiszámolt többszörös determinációs együtthatót, a nagy R négyzet egyenlő 0,8122-t, ami úgy is kijön, hogy engedjék meg, hogy a képlet helyett elmondjam a számít, ez egy szumma, és a standardizált koeficienseknek a vektorát össze kell szorozni a totális korrelációs együtthatóknak a vektorával, tehát a lineáris korrelációs együtthatókkal, skaláris szorzatát kell képezni a standardizált KOEF oszlopnak és az R-totális oszlopnak. Tudják, a skaláris szorzat, amit hogy hajt végre? Na, ehhez kértem az engedélyüket, hogy hadd mondjam ki az elejét meg a végét. Tehát 0,8122 egyenlő. Ez a kalkuláció. 0,637×0,878. Megvan? Plusz skaláris szorzat. Ugyanez pont. Meguntuk, eljutottunk a tájolásig, és ott az van, hogy 0 plusz 0,03-szor 0,2. Kijön majd egyenlő, gondolom, hogy hazamegy és ellenőrzi. Kijön a 0,8122, többszörös determinációs együttható érték, ezen a módon. Miért érdekes a felírás? Azért, mert mutatja, hogy melyik változó fontos, amelyiknek nagy a standardizált koeficiense, és amelyik szoros kapcsolatban van az eredményváltozóval. Tehát az a változó járul nagy mértékben az R négyzet kialakulása. Példánkban melyik a bődületesen meghatározó változó? Az alapterület. A 637×0,878. Fontos képlet. Menjünk át jobbra. Parciális kapcsolat. Előbb determinációs együttható. Utána minden determinációs együtthatónak a gyöke szorossági, tehát korrelációs együttható. A determinációs együttható, tudjuk, az a százalékos magyarázó erőt számszerűsítendő, a szorossági mutató, a korreláció, az pedig a kapcsolat szorosságát 0-1 között, vagy -1-1 között jellemzendő publikáljuk. Vegyük először a, és majd a szobaszám 0,742 gyanús értéke lesz a példánk, tehát amire kihegyezzük a problémát. Hát én most elmondanám a problémát, jó? És akkor a képlet magáért beszél. A kis R négyzet, parciális R négyzet oszlop, a számítási módjáról beszélünk, amelynek az elemei a 0,3192-vel indulnak, és a tájolásnál a 0,0045-tel zárulnak. Ez az oszlop van most, ez a kérdés, ezt tárgyaljuk. A címe R négyzet, parciális R négyzet, parciális determinációs együttható, két változós, kis R, tehát ezt jelzi a képlet középen, hogy kis R négyzet, és a jobb alsó index nagyon fontos a megértés szempontjából, mert a jobb alsó indexben van egy pont, és a bal oldalán két változó, és a jobb oldalán egy darab X, az egy változó set. Az nem egy X, nincs ott J, az egy set, több változó. A két változó, amik között nézem a valódi kapcsolatot. Példánkban a kínálati ár és a szobaszám lesz ez a gyanús kapcsolat. E között nézem a korrelációt. És a, tehát az XE az a szobaszám. Pont, és a pont túloldalán pedig az összes többi magyarázó változó, hadd soroljam fel, a terület terasz, ugrunk, félszoba, fürdőszoba, emelet, déli tájolást, értem a pont jobb oldalán lévő X-vektor, az egy ilyen változó szettet jelent. Hány százalékban magyarázza meg, ez a fontos, hány százalékban magyarázza meg a szobaszám a kínálati ár alakulását, ha előtte mind a szobaszámból, mind a kínálati árból kiszűrtük a többi X magyarázó változó lineáris hatását, zavaró hatását. A kérdés feltevés egy regressziós modellek alkalmazására vezet, ezért a kérdés feltevést megfogalmazom a következőképpen, ekvivalens egyébként, de egy picit verbálisan és a képletét tekintve is más a megközelítés, amit utána az egyenlőségjel után R négyzetek felírásával publikálunk. Mondom, kétféle R négyzet van a képletben középen. Az R négyzet nulla indexel, figyeljenek, mert nem fogják, az R négyzet nulla indexel az az a többszörös determinációs együttható, mikor érvényesítettem H0-t az alapterületre, hogy az nulla, vagyis kivettem a modellből. Az a többszörös determinációs együttható, hogy kiveszed az alapterületet, újra futtatod, mennyit kapsz. Utána fogom magam, és a fontossága az alapterületnek kint van a modellből, a következő módon derül ki számszakilag. Ő mennyit tudna, ha beléptetem a modellbe, mennyit tudna, ha frankó lenne max hozni, hát egyik tudná feltornázni a magyarázó erőt, mert tovább nem lehet, csak egyik. Tehát az a terjedelem, ami a beléptetése után rendelkezésére áll, az az 1 minusz R0 négyzet. Ennyit tudna, mit tudom én, 20%-ot, hogyha 80% volt, fogom magam, beléptetem, és kiderül, hogy ez a szobaszám mennyire vitte fel végül is, az a nagy R négyzet index nélkül, az mennyi lett? Az a 0,8122. Tehát megnézem, hogy a mondom a második megfogalmazás verbálisan, ha utoljára léptetem be a modellbe, akkor a lehetséges, meg nem magyarázott hányadnak hány százalékát tudja le. R négyzet az a 0,8122 minusz R0 négyzet per 1 minusz R0 négyzet. Hát most nekem itt kéne mondogatni az R négyzeteket, meg osztogatni. Ez a definíciója a parciális determinációs együtthatónak, ez a tiszta hatása. Önmagában mennyit hoz. Mikor a többi már lemagyarázta azt, amit tudott. Nem kell R négyzetekkel számolnia, hanem ez a képlet a konklúzió, azért, mert a dia végén egy olyan képlet szerepel, ami csak a teszt statisztikát, a T-teszt statisztikát tartalmazza, onnan a harmadik oszlopból, vagy hanyadik oszlopból, és a szabadsági fokot. Nézzék meg, T4, kiszámítható úgy, ez az R négyzet, a Gretl majd publikálja a T-értékeket, publikálja a szabadsági fokot, ott lesz önök előtt a szám, T négyzet per T négyzet plusz N minusz becsült paraméterek száma, tehát a szabadsági fok. Tehát a parciális determinációs együttható számított értéke a következő módon áll elő a szobaszámnál. Már csak negyed óra van. Következő módon kalkulálandó, elmegyek fókusztávolságba, T-statisztika az 2,137, Tehát írja szépen, hogy 2,137 a négyzeten per nevezőben ugyanez a 2,137 a négyzeten plusz mennyi? 634. N minusz becsült paraméterek szám. Meg fogja kapni az R négyzet értékére, nézzék csak, számítottan ezt, hogy a képlet értéke 0,0072, hát valami iszonyúan picike, szintén nincs hatása magyarázó erőben. Ha megszorozza 100-zal, még lehet, hogy az önök kinyomtatásán úgy van, ha megszorozza 100-zal, akkor ezt a számított értéket, akkor százalékosan kapja meg. Tehát mit tudom én, itt az van, hogy a 0,0072 az 0,7%. Csak. De ha ebből a számított együtthatós formulából, a 0,0072-ből, már alig van hát, hogy 0,072 gyököt von, akkor megkapja a nem R nézet, hanem az R-t, a szorossági mutatót, ami megint csak az érdekesség miatt, akinek érdekes, 0,085, iszonyúan pici a 0,742-vel való viszonyában. Az előjelét még hozzá kéne csapni, mert egy R négyzetből gyököt vont, nem tudja, hogy pozitív vagy negatív a korreláció, de ez értelemszerű, mert az előjele parciális mutató, átveszi a parciális koeficiens, vagy ami ugyanaz, a t-statisztika előjelét. Na, köszönöm a figyelmüket, elég volt mára.